Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Megengedhetetlen, hogy a repülőtereken az információ hiány miatt kiszolgáltatott helyzetbe hozzák az utasokat, mondta a kormány szóvivő a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Vitályos Eszter hozzátette, nem kapnak megfelelő tájékoztatást azok, akiknek a járata késik vagy azt törölték. Az információ hiány és a repülőtéren felmerülő körülmények késztették arra a kormányt, hogy beavatkozásokat kérjen. Elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök utasította Nagy Márton gazdasági minisztert arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a Budapest Airport és a Hungarokontrol ZRT-vel. A Budapest Airport már gondoskodó helyeket hozott létre, ahol komfortosabb körülmények, magasabb támlájú székek, fekvőhelyek, ivóvíz, raktár várja a várakozó utasokat, és bébi ételekkel, törlőkendővel a kisgyerekesekre is gondolnak. Ásványvizet oszt az utasoknak a MÁV Start a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, július 7-től 12-ig a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a volánbusz pedig munkanapokon a Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, adta hírül a MÁV ZRT. A közlemény szerint Budapesten a nyugati, a keleti és a déli pályaudvaron, továbbá vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, veszprémi, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak ingyenes vizet a vonatokra várakozók. A szicíliai Etna vulkán csütörtök este kitört lávát és sűrű füstöt lövelve. Az olaszországi mediterrán sziget felett egyelőre nem volt jelentős hamufelhő, és károkról sem érkezett jelentés. A polgári védelem piros fokozatot hirdetett ki, és óvatosságra szólította fel a lakosságot, hogy nagyobb veszély esetén felkészüljenek. Az Etna a világ egyik legaktívabb vulkánja, és különösen a délkeleti kráter közelében aktív. Ez egyben Európa legnagyobb aktív vulkánja, amely körülbelül 3300 méter magas. Utoljára közel egy éve, tavaly augusztusban tört ki, emiatt akkor minden légijáratot fel kellett függeszteni Szicília legnagyobb repülőterén. A Magyar Posta a 2024. januári áremelés után idén másodízben növelte a levelek, illetve számos szolgáltatás díjait. Az áremelkedésről az állami cég ezúttal nem adott ki közleményt, közzétette azonban új, 2024. július 1-től érvényes díjszabását. Amennyiben ezt összevetjük a január 1-től érvényes díjtáblázattal, akkor a termékek többsége esetében körülbelül 10%-os drágulást lehet prognosztizálni. A júniusi viharos időszak nyomán közel 45,500 kárbejelentést tettek az ügyfelek a lakásbiztosításaikhoz köthetően, amelyek nyomán a már kifizetett és a kifizetésre tartalékolt összegek meghaladják a 6 milliárd forintot, írja közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége. A MABIS 2010 óta gyűjti össze a május-augusztusi viharszezon kárkifizetéseit. Tavaly a hasonló időszak kifizetései és tartalékolásai 3,4 milliárd forintot tettek ki, mintegy 31.500 bejelentésre. A mostani májusi-júniusi adatok így 61.500 bejelentésnél és 7,7 milliárdos összegnél tartanak. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe mától péntek éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írja, a legmagasabb fokú hőségriasztás az ország egész területére érvényes lesz. A két szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy gyermekeket, házi állatokat egy percre se hagyjon senki az autóban. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól néhol zápor előfordulhat, az északnyugati határnál zivatar is lehet. A déli-délnyugati irányú szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 36 fok között várható. Az északnyugati határ közelében lehet hűvösebb az idő.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az Egri Bródi Sándor könyvtár két könyvtárosával, Széchenyi Orsolyával és Power Erikával beszélgetek az intézményben elérhető nyári programokról, az általuk szervezett táborokról. Beszélünk arról is, miért jó társasjátékozni, és akár a kölcsönzött könyvek mellé egy ilyet is hazavinni. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai műsorunkban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen programokkal készül még az Egri Bródi Sándor könyvtár a nyáron a gyerekeknek, amivel egyébként a szülők idejét is kisegíthetik abban a tekintetben, hogy hogyan foglalják le a gyerekek szabad idejét ebben az időszakban. Szeretettel köszöntöm a vendégeimet.
Mi is köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Valóban a Bródi Sándor könyvtár elmondhatja a központi könyvtára, ugye, amely a Kossuth Lajos utca 16 szám alatt található, hogy egész nyáron nyitva vagyunk szombat és vasárnap kivételével. Tehát vágyjuk szeretettel azokat a szülőket, gyermekeket, nagymamákat és unokákat, akik szeretnének egy pár kellemes órát eltölteni a nagy préposti palota falai között, hiszen a vastag falak által nyújtott hűvösben sok olvasnivalóval, társasjátékkal, mesével, játékkal várjuk egész nyáron a hozzánk betérőket.
Talán egy gondolatot érdemes arról még említeni, hogy ilyenkor nyáron milyen a látogatottsága a könyvtárnak.
Nyilván érezzük azt, hogy azért nyári szünet van, tehát nagyon sokan elmennek ilyenkor nyaralni. Ugyanakkor, mivel egész nyáron nyitva vagyunk, tehát olyanok is betérnek hozzánk, akik esetleg a munkás dolgos hétköznapokon nem érnek rá, így családokat nagy számban látunk a könyvtár használóink között. Nagymamákat ugye kevésbé, viszont felnőtteket gyerekekkel annál inkább. Ilyenkor kicsit másfelé tolódik a könyvtár használói szokások is, hiszen a társasjátékok, a meseműhely adta lehetőségek a központi könyvtárban még jobban megnyílnak, és ezeket sokkal jobban kölcsönzik az olvasóink.
Érintettük, hogy milyen elfoglaltságokat tudnak nyújtani, milyen programokat tudnak nyújtani a gyerekeknek és felnőtteknek. Kicsit bontsuk ki talán ezeket, hogy mivel készül a könyvtár, a központi könyvtár, Orsolya.
Igen, a központi könyvtárunkban folyamatosan működnek klubok, és ez nyáron sem lesz másként. Aki egy kicsit szeretné, és van ideje nyáron, kitágul a tér, a nyelvi klubjaink várják egész nyáron a nyelveket tanulókat, ugye angol társalgási, német társalgási klubjaink vannak, illetve péntekenként újra elindult a spanyol nyelvi klubunk, és mindig azt mondjuk, hogy ez kötöttségek nélküli társalgás, tehát, hogy mindig kicsit felnőttként aggódunk azon, hogy nem beszélek olyan jól, de ezek a klubok pont azért jöttek létre, hogy az ezen a klubokon résztvevő olvasóink teljesen más szinten beszélik a németet, az angol nyelvet, és hogy pont ez benne a szép, hogy mindenki megtalálja a maga számítását, és nincs az, hogy valakit kiközösítenének emiatt. Valóban a csoportokat vezetők, nyelvtanárok erre készülnek, hogy mindenki más szinten van, különböző témákat felvetve nagyon jó beszélgetések szoktak kialakulni.
Ez itt a felnőtteket várja akkor tulajdonképpen. A gyerekeket mi várja a könyvtárban?
A gyerekeket a társasjátékokkal várjuk, hiszen most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy 2022 éveleje óta lehet nálunk társasjátékokat kölcsönözni. Ez a központi könyvtárra és a gyermekkönyvtárunkra is érvényes, és most már több mint 600 féle társasjáték közül választhatnak a hozzánk beiratkozók. A társasjátékok kölcsönzéséhez egy Bródi játéktár tagságot is meg kell váltani a beiratkozási díjon felül, de aki helyben szeretné kipróbálni ezeket a társasjátékokat, ahhoz nem kell ezt a Bródi játéktár tagságot megváltani. Nagyon szívesen veszik le a polcokról ezeket a társasjátékokat, hiszen van olyan, aki csak egyszerűen szeretné megvásárolni ezt a társasjátékot, egyáltalán segítünk neki dönteni. Megvegyem ezt, ne vegyem, való-e a családnak, szeretni fogják-e a gyerekeim ezt a játékot, illetve szerencsére nagyon sokan váltottak már Bródi játéktár tagságot, és kölcsönzik ezeket a társasokat, és hát most jön a nyári szünet, tehát akár egy nyaralásra is elvéhetőek ezek a játékok. Nagyon sokféle van, sokféle tematikájú, vannak a nagyon egyszerűen játszható játékok, gyorsan, könnyen tanulható játékok, de nyilván megvannak a gyűjteményünkben a 3-4 órát játszható stratégiai játékok is.
Táborral is készül a Bródi könyvtár, idén is a gyerekeknek, ha jól tudom, ez visszatérő elem.
Így van, már 4. alkalommal rendezzük meg a helyismereti ifjúsági táborunkat. Az adással egy időben már zajlik ez a tábor, és el kell, hogy mondjuk, hogy mindig nagyon várjuk ezt a tábort, hiszen mi egy elég nagy kihívás elé állítottuk önmagunkat, abban a tekintetben, hogy általános iskola felső tagozatosokat várunk, illetve gimnazistákat. Tehát ugye ők az a korosztály már, aki már nem nagyon szeret, nem nagyon akar táborba menni, viszont a mostani táborunkat sikerült úgy kialakítani annak tematikáját, hogy meg tudjuk benne mutatni a Bródi könyvtárnak a sokszínűségét, hogy tényleg mennyi mindennel foglalkozunk, hogy a könyvkölcsönzésen túl mondhatom a 3D nyomtatást, mondhatom azt, hogy ugye például a mesterséges intelligenciáról is lesz előadás a gyerekeknek, természetesen a nekik az életkori sajátosságunknak megfelelő szinten, de hogy igenis meg kell ezekkel a dolgokkal őket ismertetni, és ami nagy húzó és vonzó erően ebben a táborban, hogy kreatív videózás is lesz, és vagy a könyvtárhoz, vagy egy könyvhöz, vagy egy olvasmányélményhez kapcsolódóan fognak a gyerekek egy kis filmet elkészíteni csapatban. Ezt már tavaly is kipróbáltuk, és óriási sikere volt, tehát akik szeretik ezt a világot, azok idén is újra jönnek, de az az érdekes, hogy most már 4. éve rendezzük meg ezt a tábort, és a táborozóink 3/4 teljesen kicserélődött, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy híre ment, és tényleg ugye szájhagyomány útján terjed ennek a jó híre ennek a tábornak. És hát nagyon sokféle programmal várjuk a gyerekeket, egyrészt megmutatjuk nekik a nagy priposti palotát, de ugye mi van ilyenkor olyan helyekre is bemegyünk, ahova egyébként nem, tehát a legkedveltebb rész a palotának a pincéje, hogy mi van ott, mit tároltak ott egykor, milyen funkciói voltak ennek az épületnek, rengeteg könyvekkel, társasjátékokkal kapcsolatos csoportos játékokat találunk ki a számukra, de hát azt nem felejtjük el, hogy óriási a mozgásigényük, úgyhogy így a Bródi Parkkönyvtárba is ki fogunk látogatni, egy nagyon jó lilafüredi kirándulással készülünk, és természetesen ott is lehet majd a kisfilmhez képeket, videókat készíteni, illetve nagy hangsúlyt szoktunk helyezni még a drámapedagógiára, mert ebben olyan játékokat tudunk a gyerekekkel játszani, egyrészt nagyon jól megismerjük őket az év a hét folyamán, illetve teljesen felszabadulnak ezekben a játékokban, úgyhogy ezek is megrendezésre kerülnek a hét folyamán.
Akkor ez egy hetet ölel föl, ennek lesz több turnusa majd?
Nincsen, egy turnusa van, ez hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig tart.
Akkor erre már nem lehet jelentkezni, gondolom.
Erre már sajnos nem.
Mi az, ami még elérhető itt a július-augusztusra gondolok?
Én még amit ki szeretnék emelni, az a Bródi Sándor könyvtárnak az elkönyv kölcsönzése. Ugye, aki most indul éppen nyaralni, de esetleg repülővel utazik, és kicsi bőröndöt kell magával vinnie, annak nagy szeretettel ajánljuk az elkönyv kölcsönzés szolgáltatásunkat, hiszen aki hozzánk be van iratkozva, bármilyen eszközön, tehát nem kell e-book olvasó feltétlenül hozzá, a laptopon, tableten, a mobiltelefonon is elérhető ez a szolgáltatás. Ez az úgynevezett Cloud Library applikációt kell letölteni hozzá, és nagyon sok, több mint 100 féle elkönyv kölcsönözhető jelenleg a szolgáltatásunkban, tehát érdemes hozzánk beiratkozni, és akkor ez bárhol, bármikor valóban elővehető. És még egy újdonságról szeretnék beszámolni, mert hogy itt a nyár, és arra gondoltunk, hogy segítve a szülőket, a nagyszülőket egy olyan programot indítottunk el a Bródy Sándor Könyvtár központi könyvtárában, amely segíthet a szabadidő hasznos eltöltésében, hiszen keddenként júliusban a meseműhelyünkben várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt, és ezeken az alkalmakon meséket mesélünk, kézműveskedünk, társasjátékot készítünk és társasjátékozunk, viszont ebbe bekapcsolódott a könyvtárunk gyermekkönyvtára is.
És hát ugye a gyerekkönyvtár is készül tehát programokkal. Mivel várják itt a gyerekeket? Hiszen tematikusan eleve az ő területük a gyerekkönyvtár.
Így van, igen. Mi is egész nyáron nyitva leszünk Egerben a Bartók téri épületünkben, ami a Forrás Gyermek és Szabadidő Központ emeletén található. Nyári nyitvatartásunk van már, ami azt jelenti, hogy 9 órakor nyitunk, és 5 óráig vagyunk nyitva délután, 2-től péntekig, és szombatonként már nem vagyunk nyitva, de szeretettel várjuk itt is a gyerekeket, illetve van egy másik idézőjeles telephelyünk, ez pedig Orsolya már említette, az Érsekkertben található, a Szökőkút mellett van egy kis faházunk, és ott pedig minden hétköznap délelőtt 10-től 12 óráig várjuk a gyerekeket nagyon sok könyvvel, társas játékkal. Ott a szabadban lehet olvasgatni, de nem csak olvasni, hanem kölcsönözni is lehet, beiratkozni, illetve oda is vissza lehet hozni a kikölcsönzött könyveket. Ez az egyik része a szolgáltatásainknak, a másik pedig, hogy mi is fogadjuk a nyári táborosokat. Eger iskoláiban szervezett nyári táborok csoportjait tudjuk fogadni, jártak már nálunk a Szent Imre Katolikus Általános Iskolából, az Eszterházi Gyakorló Iskolából, fognak jönni a Lenkei Általános Iskolából, a Kemény Ferenc Általános Iskolából, vagy az önkormányzati dolgozók gyermekeinek szervezett táborosok is ellátogatnak hozzánk, és ilyenkor egy-egy délelőttöt, egész délelőttöt is nálunk töltenek a könyvtárban. A Forrás épületében nálunk nagyon kellemes az idő, légkondicionált helységeink vannak, tehát alkalmas arra, hogy ebben a meleg időben ott egy kicsit lehessen hűsölni. Szervezünk a táboros gyerekeknek például olyan programokat is, ahol terápiás kutyákkal találkozhatnak, a kutyaköztársaság munkakutya egyesülettel közösen, így 2 kutyus, Phoebe, egy fekete labrador retriever, és Milka, egy kis münsterlandi vizsla várja a gyerekeket, lehet nekik olvasni, például előveszünk egy papírszínház mesét, és ezt a gyerekek egymásnak felolvashatják, váltogatva az oldalak szerint mindenkinek jut ideje az olvasásra, és ezt a kutyusok nagyon-nagyon szeretik. Nyári táborként még fontosnak tartanám megemlíteni a kutyatár könyves tábort is, aminek a helyszíne ugyan a központi könyvtárunk, de a gyermekkönyvtár szervezi. Ez is egy nagyon érdekes tábor, hiszen itt is terápiás kutyákkal találkozhatnak a gyerekek. egy teljes napon át együtt vannak a kutyusokkal, és mindenfélét megtanulhatnak a kutyatartással kapcsolatban. Állatorvos is részt vesz ebben a táborban, segíti a gyerekeket esetleg a pályaválasztás területén is tájékozódni, szarvasgombavadászatot próbálhatnak ki az érsekkertben, kirándulni mennek, tehát nagyon-nagyon érdekes ez a program, még talán egy-két jelentkezőt tudnak fogadni erre a táborra. Illetve a forrás épületében már most talán azt hiszem 5. vagy 6. éve van egy könyves varró táborunk is, ami azt jelenti, hogy ugye a könyvtárunknak vannak varrógépei, amiket lehet ugyanúgy kölcsönözni, mint a könyveket. Ilyenkor a tábor idején a könyvtárban tartjuk a gépeket, illetve még a gyerekek is hoznak magukkal, és ilyenkor bevonulnak hátra a kis olvasótermünkbe 10-12 kislány, illetve nagylány, mert elmondhatom azt is, hogy volt már 6 éves varrós táborozósunk is, aki alig érte föl a varrógépet, de nagyon-nagyon ügyesen vart, és ő azóta is jár minden évben. Ez is egésznapos tábor, napközis tábor, de egésznapos, és ilyenkor egy egész héten át 5 különböző dolgot készítenek el a gyerekek, blúz, nadrág, szoknya, hátizsák, szatyor, nagyon-nagyon szépen dolgozva, és közben mindig a pihenő időben kerítenek alkalmat arra, hogy egy kicsit olvasgassanak, összeülnek csoportokba, könyvet nézegetnek, nagyon-nagyon-nagyon élvezi mindenki ezt a tábort, aki egyszer eljött, az biztos, hogy minden évben továbbra is jönni szeretne. Itt 3 turnus van egymás után, július 22-től 26-ig, majd 29-től augusztus 2-ig, illetve augusztus 5-től 9-ig, és még az első 2 turnusban van 1-2 szabad hely, de egyébként beteltek a helyeink nagy örömünkre. Fontosnak tartanám még megemlíteni, hogy az érsekkertben augusztus 25-ig várjuk az olvasni vágyókat, és itt azt is fontos lenne elmondani, hogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy minden évben eddig diákmunkások segítették a munkánkat, mert bizony azért nagyon nehezen bírnánk ennyi helyszínen jelen lenni, ott lenni. Nagyon hálásak vagyunk nekik, nagyon megbízhatóak, és nagyon jól végzik a munkájukat, és itt is majd augusztus hónapban diákmunkásokkal találkozhatnak az odalátogatók. A picikről se feledkezzünk el, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy már egészen picikortól kezdve járjanak könyvtárba a babák, illetve a szüleikkel együtt jöjjenek el, és nekik is kínálunk folyamatosan egész nyáron programokat a Ciróka mondókázós körrel. A gyerekkönyvtárosaink minden részlegünkben tartanak ilyen foglalkozásokat, tehát ez azt jelenti, hogy a gyerekkönyvtáron kívül a felnémeti, illetve a felsővárosi fiók könyvtárunkban is 2 hetente péntekenként találkozhatnak velük az érdeklődők, illetve a központi könyvtárunkban és a gyerekkönyvtárban felváltva is szintén vannak ezek a cirókák.
Az előző az annyit szerettem volna még hozzáfűzni, hogy akkor gondolom, itt visszatérő, említette is, hogy már a 6 éves kislány is visszatért ebbe a táborba. Mennyire szeretnek tényleg minden évben visszatérni? Tehát ezért van egyre kevesebb hely ezekben a táborokban? Mert ugye ezek a régebben odajáró gyerekek járnak?
Hát így van, igen. Tehát a táborvezető és a varró tábornak a vezetője is olyan szinte anyukaként kezeli a gyerekeket, és nagyon-nagyon jól el tudja találni azt, hogy mi az, amit ők el tudnak készíteni a saját kis szintjükön. Külön egyénileg is foglalkozik a gyerekekkel, nem mindenki ugyanazt a dolgot ugyanúgy csinálja meg, hanem az életkorának megfelelően, és szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy emiatt egy ragaszkodás is kialakul.
A nyár egyébként tökéletesen alkalmas arra, Orsolya, hogy a gyerekek olvassanak. Ne csak a gyerekek, a felnőttek is. Hogyan lehet rávenni őket arra, hogy kicsit jobban megszeressék a könyveket?
Nagyon sok olyan könyvtári foglalkozást tartunk, amelyek pont erről szólnak, de nyilván játékos formában. Nekem a szívügyem a társasjátékok, és ugye a saját fejlesztésű társasjátékainkkal, amelyeket most még kötelező olvasmányokhoz készítettünk, mert ugye ezek is mumusok, lássuk be. hogy én láttam a saját gyerekemben, aki imád olvasni, de amikor jött a kötelező olvasmány, és ott van a kötelező szó, hogy húha, hát hogy igen, az már egy kicsit másképp állnak hozzá. És látjuk azt most már tényleg több éves tapasztalattal a hátunk mögött, hogy amikor kapcsolunk hozzá egy játékot, egy teljes csapatot megmozgató játékot, és amikor a foglalkozás elején van egy beszélgetés, és utána következik a játék. A játékban pedig azok az információk köszönnek vissza, amely az ő tudásukra épül, illetve a foglalkozás elején elhangzott beszélgetésre. És ez a már meglévő tudásuk, ezzel nagyon jól tudnak játszani, és ugye visszaköszönnek kérdések formájában ezek az információk, és adnak számukra egy magabiztosságot. És sokszor éreztem azt ezeknek a foglalkozásoknak a végén, hogy igen, ő akkor leveszi a könyvet, és akkor elolvassa, beleolvas. Vagy ha nem is olvassa el végig, de legalább azt a részletet, ami mondjuk az olvasókönyvben benne van, akkor azt jó, akkor ő azt elolvassa. Mert ugye utána nem fognak tudni, miről beszélgetni a többiekkel is, és egy nagyon jó beszélgetés is ki tud alakulni. Az én esetemben a Pál utcai fiúkhoz készítettem egy társasjátékot, és van olyan osztály, akiknél egy-egy mozzanat, például Nemecsek halála, nagyon nehéz számukra, egy ötödikes diák számára nagyon nehéz ezt feldolgozni, hogy de hát ő a főszereplő, ő menti meg a csapatot, a Pál utcai fiúkat, akkor ez hogyan is történhet, és igen, hogyha én nem olvastam a regényt, nem tudok ebbe bekapcsolódni. Tehát, hogy valóban a játék kapcsán a többiek révén inspirációt kapnak ahhoz, hogy igenis elolvassák ezt a kötelező olvasmányt. De egyébként a többi könyvtári foglalkozásunk is, amelyet az előbb Erika is említett, és nálunk a központi könyvtárban is nagyon sok ilyen könyvtártúra zajlik, próbáljuk ezeket a feladatokat úgy kialakítani, hogy egy-egy könyvhöz valóban egy olvasmány élményhez kapcsolódjon, és ha tényleg az a már ismerő szituáció visszaköszön, akkor sokkal szívesebben esetleg leveszi a Rumininek a következő részét, mert hogy ó, tényleg, akkor azt elolvasom. De csinálunk olyat is, hogy csak egyszerűen bejönnek a gyerekek hozzánk, és könyveket ajánlunk a számukra. Levesszük a polcról, megnézzük, és akkor ami nem tetszik, azt nyilván nálunk hagyják, de a többit azt kikölcsönzik. Úgyhogy ilyenkor nem győzünk kölcsönözni, és beszélgetni a könyvekről. Tehát, hogy erre nagyon-nagyon figyelünk, illetve szerencsére nagyon sok olyan szülő érkezik hozzánk, aki kikéri a véleményünket abban, hogy például a 3 éves gyermekének milyen könyvet vigyen el, miket ajánlunk a nyárra, a böngészőket, milyen meséskönyveket, mi az, ami most úgy olyan közkedveltebb, hát ugye kinek mi az ízlése szerint tudunk ajánlani, és tényleg nagyon, nagyon nagy a könyvállományunk, tehát hogy bőven van miből ajánlani.
Azt gondolom, hogy a gyerekek őszinték.
Igen,
ők
abszolút,
ki szokták nyilvánítani a véleményüket, ki szokták-e nyilvánítani önök felé a véleményüket az adott programokról, az ott tapasztalt élményekről?
Ó, abszolút. Tehát ezt abszolút meg tudom erősíteni. Például a drámapedagógiai foglalkozásunk alkalmával elmondják, hogy ó, nem ár. Van ilyen, amikor igen, elfáradnak az iskola után, eljönnek, és akkor próbálunk velük játszani, és igen, igen, abszolút elhisszük, hogy ebben a melegben, meg végig dolgozták a tanévet, nincs kedve játszani, mert elfáradt. De akkor van annyi játék ötlet a tarsolyunkban, hogy akkor csinálunk mást, akkor másfajta játékot, nem olyan gondolkodtatót, akkor játszunk olyat, hogy körben állunk, és akkor ugye van ez a kacsintós gyilkosos játék, és akkor játszunk egy ilyet, és ez úgy feldobja őket. És utána lehet megint egy olyat játszani, ahol beszélgetni és gondolkodni kell egy picit. Tehát, hogy ugye nyitottnak kell lenni a gyerekek felé, és tényleg azt tudom mondani, hogy ez a több éves tapasztalat, amivel mi már rendelkezünk a könyvtári foglalkozások kapcsán, tényleg nagyon sok korosztálynak. Tehát ahogy Erika is említette, a legkisebbektől a gimnazistákig ismerjük ezeket a diákokat, és hogy az életkori sajátosságuknak megfelelő foglalkozásokat, témákat, könyveket tudjuk kínálni.
Igen, hát ugye mi elsősorban ugye óvodásoknak és kisiskolásoknak, alsó tagozatosoknak tartunk foglalkozásokat, és hát szerintem az egyik nagy titok az például a fejből történő mesemondás, mert egy népmese az csodákat tud tenni, és sokszor tapasztaltuk már mi is, ugye, hogy bejön egy elég zilált állapotban lévő gyerekcsoport, de amint elkezdünk mesélni, látjuk, hogy bevonódnak, és figyelnek, és ott vannak, és ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy azért még lehet hatni valamivel, úgyhogy igen, igen. De aki ma most besétál például gyerekkönyvtárba hozzánk, akkor láthat egy kis mini kiállítást, a szekrényekre föltettünk pár kis írást és rajzot, hogy mi a véleményük a gyerekkönyvtárról, és hát egytől egyig mindenki azt írja, hogy a gyerekkönyvtár a legjobb hely.
Hát én szívből gratulálok ehhez, és a nyárra sok könyvtárlátogató gyereket kívánok Önöknek. Köszönöm, hogy eljöttek.
Köszönjük szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Egri Bródi Sándor könyvtár két könyvtárosával, Széchenyi Orsolyával és Power Erikával beszélgettem. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket, ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is, Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Tisztelt dr. Propper Valéria, irodalomtörténészt ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, hiszen mai női műsorunk vendége is Ön, és újabb érdekességeket, újabb fontos információkat, tudnivalókat árul el nekünk azokkal az asszonyokkal kapcsolatosan, akik egy nemzetözvegyeivé váltak, mert hogy asszony sorsokat ismertetünk a folytatásban is, az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után. Erről a témáról beszélgetünk. Köszönöm szépen Önnek, hogy összegyűjtöttem a rádióváltozat formájában a kedves hallgatók elé tárja azokat az információkat, amelyet szerintem minden magyar embernek tudnia kellene. Remélhetőleg műsorunk segítségével megismerik ezeket a sorsokat, és nem csak tudni illik, hanem ezek után tudni is fogják az aradi vértanúkkal kapcsolatos, fontos történelmi tényeket. Köszönöm szépen Önnek ezt.
És nem utolsó sorban, hogy milyen elődeink voltak, milyen férfiak és milyen asszonyok, milyen magyar férfiak és milyen magyar asszonyok éltek ebben a hazában.
Akikre méltán lehetünk büszkék, és ezt természetesen be is bizonyítjuk a folytatásban is, mert hogy tovább folytatjuk a 13 aradi vértanú életének és feleségeik életének ismertetését. Kivel folytatjuk?
Az 5. mártír történetével, Pöltenberg Ernő életével, aki gazdag osztrák családban született. Az ő utolsó szavait fogják most hallani Helyei László színművész tolmácsolásában.
Minket az ellenség nyős bosszúja juttatott ide.
Pöltenberg Ernő 1840-ben Galíciában vette feleségül Paulina Kokovszkát. 3 gyermekük született, 2 kisfiú és 1 kislány. Az egyik fia szintén katonatiszt lett, hadnagy, a másik fia erdészeti tanácsos, a lánya pedig felnőve apja segédtisztjének lett a felesége. Pöltenberg Ernő a búcsúzáskor arra biztatta a feleségét, hogy házasodjon újra. De Paulina soha többet nem ment férjhez, élete végéig gyászolta mártír férjét. Pöltenberg Ernő búcsúlevelet írt az utolsó napon a feleségéhez. A levél így szól. Imádott feleségem, nem tudom, imádott Paulinom, hogy írjak neked, hogy a csapás ne sújtsa nagyon gorombá szerető szívedet, és csak azt kívánom, hogy szerencsétlen sorsomat olyan részvevő ajakról halld meg, amely a lehető legkíméletesebben közli veled, míg mielőtt ezeket a sorokat megkapod. Örökre Isten hozzádot kell hát mondanom neked, megáldva téged, mindazért a boldogságért, mellyel gazdagon megajándékoztál, és szívemből köszönve mindazt a szeretetet, melyet tőled kaptam. A jó Isten áldjon téged és a szegény gyermekeket. Ne hagyja, hogy túlságosan átengedjétek magatokat a mély fájdalomnak, terjessze ki kedves fejetek fölé mindenható és óvó kezét. Ez utolsó és hőfohászom. Te is, hőn szeretett Paulinom, érzem, megbocsájtod mindazt a keserűséget, amit életemben okoztam neked. Megbocsájtod mindazt, hiszen mindig a jóság angyala voltál. Ó, mennyire fáj a szívem, hogy nem láthatlak, nem csókolhatlak többé. Légy hát erős, jó Paulinom. Légy erős irántam érzett szeretetet kedvéért. Gondold meg, hogy gyermekeid vannak, hogy értük kell élned. Isten veled hát, imádott angyalom. Gondolatban szorosan magamhoz ölellek minnyájatokat, téged és a gyerekeket. És maga, jó Paulinom, legyen még boldog, mert megérdemli. Isten veled, szerencsétlen Ernőd. Paulina Magyarországra költözött, és a család Badacsony-Tomai villájában éltek és nevelte gyermekeit. Ez a Badacsony-Tomai villa a mai napig is eredeti formájában áll és látogatható. A kiegyezés után próbálta meg Paulina férje holttestét megtalálni, de nem járt sikerrel. Pöltenberg Ernő az első volt a kötél által kivégzett tábornokok sorában. A legenda szerint, amikor a bitófa alá ment, a következőket mondta társainak. Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. A hatodik aradi mártírunk, Török Ignác, 54 éves volt, és aglegény. Az ő utolsó szavai így hangoztak.
Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állunk. Életem arányosul csupán, de tudom, hogy mindig csak ő szolgáltunk.
Török Ignác aglegény volt, és igen szelíd, nyugodt ember, és egy francia hadmérnöki munkát olvasott kivégzése előtti estén. Hátrahagyott búcsúlevelet nem ismerünk tőle. A hetedik mártírunk, Láner György, a felvidéki Túróc vármegyei Neczpálon született, német származású polgári családban. Október 6-a a születésnapja volt Láner Györgynek.
Tehát azon a napon született, amely napon el is hunyt.
Így van. Az utolsó szavai pedig így hangoznak.
Krisztus keresztje és a bitófa, bajrakon, és az isteni áldozat mellett, oly törpe az én áldozatom.
Láner György a szabadságharc ideje alatt fegyverkezési főfelügyelő volt, és ő állítatta fel többek között a nagyváradi fegyvergyárat, amely a legnagyobb fegyvergyár lett, és ő volt az, aki az itt öntött ágyukra a költő Zrínyi Miklós jelmondatát öntette, ne bántsd a magyart. Azt már én teszem hozzá, hogy mert ha bántod, akkor visszalövünk. Láner György itáliai szolgálata alatt ismerkedett meg Lucia Concettivel, és a 44 éves magyar katonatiszt feleségül vette a 18 éves szép olasz lányt. Egy kislányok született. Láner György tetemét Csernovics Péter megvásárolta a hóhértól, és temettette el a saját birtokán Damjanich János a 12. mártírunk tetemével együtt. Lucia minden alkalommal látogatta a fogságban férjét, és utolsó találkozásuk után, amikor már Lucia elment, Láner György fuvoláján Donizetti Lammermuri Luciából a haldokló Edgar búcsú imáját játszotta. A 8. mártírunk Knézics Károly volt, 41 éves kivégzésekor, és horvát katona családból származott. Apja horvát volt, édesanyja pedig magyar. Utolsó szavai így hangoztak.
Milyen különös, hogy hajnali bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhették össze a kárkákat.
Knézics Károly 1844-ben kötött házasságot kapitány Katalinnal, kapitány Mihály egri szenátor lányával az egri főszékesegyházban. Két kislányok született. Kapitány Katalin a harcok ideje alatt többször követte férjét a harctérre, és az aradi fogságban is, amikor csak engedélyezték számára, látogatta. A kivégzés idejére már nem maradt Aradon, hazautazott Egerbe. Viszont bánatában nagyon hamar követte férjét a túlvilágra. A legenda szerint, amikor meghallotta férje kivégzésének hírét, holtan esett össze. A két árva kislánynak Káló Tibadar poroszlói földbirtokos lett a gyámja, de Bartakovics érsek úr is gondoskodott a két kislány neveléséről. Knézics Károly utolsó találkozásukkor titokban átadta feleségének az igen ritka másod- és harmadosztályú vitézségi kitüntetést. Így azok megmenekültek az osztrák önkény pusztításától, és a két kislánynak maradt örök emlékül. Az osztrákok ugyanis gondoskodtak róla, hogy a szabadságharcnak ezek a kitüntetései a mártírokkal együtt megsemmisüljenek. Knézics Károly búcsú levelét nem ismerjük, pedig tudjuk, hogy írt. Jegygyűrűjét is elküldte feleségének. Utolsó útján a vértanúk istenéhez imádkozott, és kért bocsánatot, meg nejének és két kislányának égi oltalmat.
Dezsőfi Arisztid, kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis Ernő, felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos, évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő, nemzeti őrsereg. Török Ignác, közös teherviselést. Lachner György, úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly, esküdtszék képviselet egyenlőség alapján.
Nagy Sándor József.
Nemzeti Bank.
Gróf Leiningen Westenburg Károly.
A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el.
Aulich Lajos.
A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak.
Damjanich János.
Unió Erdélye.
Gróf Vécsei Károly.
Egyenlőség, szabadság, testvériség.
A 9. mártírunk, Nagy Sándor József, 46 éves volt, Erdély szülöttje és magyar katonatiszt. Az ő utolsó szavai így hangoznak.
De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Nagy Sándor Józsefnek menyasszonya volt Schmidt Emma, de a harcok miatt már nem tudtak összeházasodni. Emma visszavonultan élt. Barabás Miklós festette gyönyörű szép portrét Emmáról, és csak leírni tudom önöknek megmutatni, nem? Emma fehér ruhában, gyászpátyol a fején, babérkoszorú a kezében, és a karján egy tábornoki köpeny, a háttérben pedig Budavára. És Barabás Miklós ezt a festményt 1849-ben festette. Tehát maga a festmény is egy lázadás a szabadságharc eltiprásáért. Nagy Sándor József írt búcsúlevelet Emmának. Az ő búcsúlevele egy lángoló szerelmi vallomás. Mindent elvesztettem, csak irántad való végtelen, határtalan szeretetemet nem. Ez a legmélyebb, legszentebb érzés, amit valaha éreztem, és ez el fog kísérni a sírba. Az emlék, az irántad érzett rajongás lesz egy jobb, örökké tartó jövendőbe vetett végső vígaszom, melyet már nem felhősíthetnek el földi dolgok. Fogadd őszinte köszönetemet azokért a szép órákért, melyekkel szereteted megajándékozott. Gondolj rám szeretettel és együttérzéssel, mint ahogy én is mindig az élet utolsó percéig szüntelenül szeretlek. Nagy Sándor József a kivégzése kor a Bitófa alatt a jelenlévő hadbírónak mondotta, hogy ma nekem, holnap neked. Nem csak a menyasszonyának, Emmának, hanem a nagybátyjának is írt búcsúlevelet a fogságból. Ez a búcsúlevél így hangzik. Tisztelt kedves jó bátyám, mit a sors reám mért, néhány óra múlva tűrni fogom, de nyugodt lelkiösmerettel, s tiszta öntudattal. És az imádott nőről is írt a nagybátyjának. Azon, hogy Emma ennyi bátorságot, annyi lélek jelenlétet tanúsított, nem is csodálkozom, mert nem csak a külseje olyan meglepően tökéletes, olyan ritka szép, hogy mindenkire a legmélyebb, legmaradandóbb hatást gyakorolja. A szelleme, a szíve, a lelke is olyan ritka értékű, hogy mindenkinek csodálattal és megbecsüléssel kell adóznia néki. És a történet itt még nem ért véget. Nagy Sándor a kivégzése előtt visszaküldte Emmának a házasságkötési engedélyt és a jeggyűrűt, ezzel szabaddá tette menyasszonyát, és a végakaratát is közölte a kedvesével. Isten legszentebb, legszebb áldása rád, szereted, drága szép, angyali jóságú, erényes lánykám, légy boldog, szerencsés, nagyon szerencsés az a férfi, akié lesz ez a csak ugyan minden tekintetben tökéletes teremtmény. Ezt írt a Nagy Sándor József annak idején búcsú levelében. És 4 évi gyász után, 1853-ban Emma élete új fordulatot vett. Férjhez ment, egy szelíd lelkű, nála 28 évvel idősebb férfiúhoz, a megözvegyült Klauzál Gáborhoz, aki a Batthyány kormány földművelésügyi és iparügyi minisztere volt. Klauzál Gábor lett az a szerencsés férfiú, aki kiérdemelte Schmidt Emma szerelmét, szeretetét. Emma egyébként és a családja is a Schmidtet magyarosította Kovácsra. A házasságából 3 gyermeke született, egy kisfiú és 2 kislány. A 10. mártírunk, Leiningen Westerburg Károly 30 éves volt a kivégzésekor. A hesseni nagyhercegségben született, német katona családban, és a család rokonságban állt az angol uralkodóházzal is. Az utolsó szavai így hangoztak.
A világ felesznél majd halánccsal fújjuk munkáját.
Leiningen Westerburg Károly nem beszélt magyarul, nagyon törte a magyar nyelvet, 1844-ben vette feleségül a törökbecsei születésű Sissányi Erzsébetet. 2 gyermekük született, egy kislány és egy kisfiú, Erzsébet és Ármin. Gróf Leiningen Westerburg német nyelvű búcsúlevelet írt a feleségéhez, természetesen egy részletet magyarul fognak most hallani tőlem. Most, ebben a komor órában, amikor minden földi dolog teljes mulandóságában áll előttem, amikor mint egy feltárul a múlt, minden emlék megrohan és nehézzé teszi a válást. Tudom, hogy vérezni fog a szíved, de a gyermekek iránti kötelességeid érzete meg fogja enyhíteni fájdalmadat. A gyermekek még meg vannak kímélve a fájdalomtól, és ez jól van így. Ők a te szavaidból fogják megismerni apjukat. S ki mondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződéséért halt meg. Leiningen Westerburg Károlynak a fia, Ármin, szintén katona lett, majd egészségügyi okokra hivatkozva leszerelt, és a Tisza-Duna belvíz szabályozásánál dolgozott, és kiadta apja aradi naplóját. Ebből a naplóból csupán egy mondat. A lámpák kialudtak, sötétség, mint tegnap, de még 1000, meg 1000 év múlva is oly fényesen tündöklenek a csillagok, melyekhez ma fölnézünk. Sissányi Erzsébet 1854-ben, tehát 5 évi özvegység után férjhez ment, kivégzett férje jó barátjához és fegyvertársához, gróf Bethlen Józsefhez, akitől 4 gyermeke született, 3 fiú és 1 kislány. Sissányi Erzsébet Kolozsváron van eltemetve, a Bethlen grófok családi sírboltjában. A 11. mártírunk Aulich Lajos. 56 éves volt, ő volt a legidősebb az aradi vértanúk közül. Aglegény volt, és német származású. Az ő utolsó szavai így hangoztak.
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népen és hazám, tudom, megérti ezt a szolgálatot.
Aulich Lajos a fogságban végig nyugodt maradt, bár nem voltak kétségei a hadbírósági döntést illetően. Nem kért kegyelmet, utolsó óráiban Horácius költeményeit olvasta. Amikor 5-én este a vigasztaló minorita atya felkereste, megkínálta az atyát egy szivarral, és akkor látta, hogy már csupán csak egy szál maradt. Sajnálom, ezzel nem kínálhatom meg, kell a reggeli útra. A 12. mártírunk, Damjanics János, szerb származású, 45 éves volt a kivégzésekor. Az ő utolsó szavai így hangoztak.
Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.
Damjanics 1847. augusztusában vette feleségül a szintén szerb származású magyar aradi szorgabíró lányát, Csernovics Emíliát. De az ő életükről majd egy későbbi részben részletesebben is fogok beszélni.
És akkor javaslom, hogy beszélgetésünket most ezúttal itt fejezzük be, és természetesen folytatjuk majd a sorozatot a következő résszel, amely egy hónap múlva jelentkező adásunkban lesz hallható. Most köszönöm szépen a beszélgetést Tétsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket